Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban!
Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Az MD Media bemutatja.
Peter Falk, Szabó Gyula. Bemutatjuk a Kalambó című podcast sorozat következő részét. Csak még egy kérdés. A Parallaxis Univerzum ballonkabátos podcastje.
Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Csak még egy kérdés, a Kalambó Podcast 12. része a Parallaxis Retroverzumban, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Paul Hanlon, a Los Angeles Rockies futballcsapat menedzsere egy valóságos sportbirodalomról álmodik, ám Eric Wagner, aki megörökölte a csapatot, egyáltalán nem osztozik ezen ambíciókban. Hanlon fagylaltosnak álcázva magát kisúrran a stadionból, Wagner villájához hajt, egy jégtömbbel megöli őt, és úszómedencében történt balesetnek álcázza a gyilkosságot. A döntő játszma című rész kibeszélésében ismét köszöntöm állandó társaimat, elsőként Kubatovics Áron. Szia Áron!
Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
És Gizur Gergő, szia Gergő.
Szia, szia mindenkinek. Ez a második évad harmadik része, a döntő játszma, hogy Ádám is mondta, az eredeti címe The Most Crucial Game, crucial, ahogy mondjuk, ugye gyakorlatilag majdnem, hogy szó szerint van fordítva. Ezt 1972. november 5-én mutatták be Amerikában, nálunk pedig 1976. április 1-én. Itt volt egy kis ugrás, mert az előző rész például egy hónappal később vetítették. Igen, tehát a második évad második része Magyarországon májusban ment le, ez pedig áprilisban, úgyhogy megint cseréltek ma akkor is, de ez április első volt, lehet, hogy tréfának
szánták. Annak idején nem foglalkoztak ezekkel, igen.
Ehhez is ugye szokás szerint két magyar szinkron készült, az első ugye 1976 Pannonia Filmstúdió, a második pedig 1994-ben a Welcome, és a vége főcímben azt mondják, hogy a szinkront a Welcome és a televízió megbízásából a Videobox szinkron készített. Tehát nem mondják, hogy magyar televízió, csak az, hogy televízió. De menjünk kicsit végig akkor a szinkron hangokon, úgyhogy ahogy szoktunk. Ugye Paul Hanlon, ahogy Ádám is mondta már, ő a mi gyilkosunk, aki ennek az egész vágyott sportbirodalomnak az igazgatója. Az ő hangja Szersény Gyula, és egy visszatérő színésszel találkozunk rögtön, Robert Culp, aki az első évad második részében a Brimmer magándetektívként jelent meg, és ott is gyilkos volt, és abban a részben Mécs Károly adta a hangját, és ő még egy részben fog szerepelni. Tehát érdekesség, hogy az előző részben szintén visszamentek az első évad második részébe, mert akkor pedig a Mr. Kenicketet alakító színész jelent meg az előző részben. Azt most érted, amit mondtam?
Ugorjunk.
Jó. Nem, mert azzal zavartam meg magam, hogy Paul Hanlonnak az első verzióban Tordi Géza adta a hangját, és nem Mr. Kenicketnek adta Tordi
Géza érdekel,
hangját.
Senkit nem érdekel, Gergő, senkit nem érdekel.
De mindegy, ennyi, menjünk tovább. Eric Wagner az áldozat, aki ennek a sportbirodalomnak ugye a tulajdonos, aki megörökölt ezt az édesapjától. Őt Vég Péter szinkronizálja, a színész pedig úgy hívják, hogy Dean Stockwell, aki nagyon-nagyon sok mindenben játszott, tehát elképesztő hosszú filmográfiája van, és még egy részben fog majd szerepelni.
Igen, menjünk és tovább, valamiért őt special guest starnak írták
hát
ki.
Nem csodálom, amilyen hosszú, elképesztő sok mindenben szerepelt. Beszélj még Rizzo edzőről, aki a csapatnak az edzője, mi meglepő. Az ő hangja Kristóf Tibor, és az őt alakító színész James Gregory, aki 90 évet élt, és érdekesség, hogy 1986-ban abba hagyta a szereplést, de még éppen a halála előtt 2022-ben leforgatott egy filmet, ami 2023-ban jelent meg. És nem mellesleg ő is szerepelt már egy részben, ő pedig az első évad 6. részében, a Rövid Szivar című filmben, ott David L. Buckner volt, aki az áldozat szerepében tetszelget, és akkor Makai Sándor adta a hangját, most ugye Kristóf Tibor. Az első szinkron változatban egyébként Till Attila volt a szinkronhangja, nem az a Till Attila, akit mostanában ismerünk, hanem másik. Shirley Wagner, Erik felesége, ugye az áldozatnak a felesége, ő Bíró Krisztina szinkronizálja, és az őt megvalósító színész pedig Susan Howard, aki nem más, mint Donna volt a Dallasban, illetve Maggie Petrocelli a Petrocelliben, tehát itt nagyon-nagyon komoly színészgárdát sikerült összehozni, és még szeretném megemlíteni Ralph Dubsot, a magándetektívet, majd róla később beszélünk, hogy ő mit csinál és miért. Őt Juhász Jácin szinkronizálta, és az őt alakító színészt úgy hívják, hogy Val Avery, aki még ezen kívül három részben szerepel, de már találkoztunk benne az első évad harmadik részében, a Holtárgyak címűben, ahol Herni Barnes szerepét játszotta. Talán emlékeztek az a kikötőben lévő ember, aki
jaj,
azon
persze
viccelődött, hogy, hogy mekkora baleset lenne a nő anyukájával bármilyen kapcsolatot kialakítani. Szerepelt még egyébként Farkasinszki, Edi Dobránszki Zoltán és Kerekes Viktória is. Csak hogy
jó, hát figyelj, hogyha ennyire elveszed a kenyeremet, hogy én az amerikai színészgárdáról beszéljek, akkor egy dolgot kihagytál, és akkor viszont azt most említem meg.
Ezért nem vettem el a kenyeredet.
Ugyanis a film egy pontján látunk kosárlabdázókat. Ők ténylegesen igazi kosárlabdázók, a Los Angeles Lakersnek a játékosai. Akkor én most megemlítem őket is, mert hangozzon olyan Super Six nevük van, ez a nevük a Super Six. Ugyanis Jim McMillan, Flynn Robinson, Pat Riley, Harold, Happy Hairston, Leroy Ellis és Keith Erickson, ők igazi sportolók, úgyhogy az előző évben megnyerték a világbajnokságot, és ők ilyen ezzel a bizonyos Super Six nevű csapatukkal így annak idején nyilván pénzkiegészítés gyanánt így vállaltak mindenféle fellépéseket, szóval őket látjuk a film valahol a kétharmadánál, ahogy éppen ott edzenek.
Tehát beszélni végül is nem is kellett. De ők akkor tényleg igazi kosárlabdázók voltak.
És azokat a neveket is mondta ott el a csóka, akik valójában ők voltak. Tök érdekes.
Igen, igen. De nem tudlak kiegészíteni semmivel, hát tökéletes voltál, gyakorlatilag tökéletesen elmondtad. Na de hogy kezdődik a rész? Én azt írtam föl magamnak, hogy mintha egy Bud Spencer Terence Hill filmet látnék, úgy kezdődik. Bólogattok, jó, akkor nem csak nekem volt ez feltűnő.
És mielőtt még tovább beszéljünk, akkor ugye, amit látunk, ami miatt is gondolod, ilyen sportközvetítés miatt, hogy egy stadiont látunk, és ezt úgy hívják, ez a Los Angeles Memorial Coliseum, és ha már amerikai futball volt benne, és hát én amerikai futballt azért szeretem, úgyhogy beszéljünk kicsit erről a helyszínről, bár Áron az ilyen helyszínfetisista, ő szokott elképesztő dolgokat hozni, lehet, hogy fog is, de az a Los Angeles Memorial Coliseum, ez két Super Bowl-t is, ennek is helyszíne volt, ugye a Super Bowl az minden évben megszervezik az amerikai foci, sőt az egész világ sporteseménynek legnagyobb dolga, ők annak idején világbajnokságnak is hívták, nyilván nem világbajnokság, de ez hülyeség. Mindegy, tehát két Super Bowl-nak is adott otthont, illetve otthona volt még több NFL csapatnak is, tehát a valóságban is játszottak ott NFL csapatok. A Los Angeles Ramsnek, amikor éppen Los Angelesben volt, a Los Angeles Chargersnek, amikor éppen Los Angelesben volt, és a Los Angeles Raidersnek, akik szintén amikor Los Angelesben voltak. Jelen pillanatban, hogy a Rams és a Chargers újra Los Angelesben van, bár mind a kettő költözött St. Louisba, illetve San Diegóba, de ők már máshol vannak, egy másik stadionban, a Raiders pedig már azóta megjárta Oaklandet is, és most már Las Vegasban van.
Azt szerintem az az érdekes az egészben, hogy szinte amerikai futballt nem is látunk benne, vagy így nem tudom felidézni, de csak látunk benne?
Látunk, és én figyeltem is direkt.
És kiket látunk?
Figyelj, tehát az a jó, az a vicc benne, illetve nem vicc, tehát maga a képi megvalósítás teljesen rendben van, tehát tényleg a pozíciók stimmelnek, 11-11 játékos van mindig a pályán, a klasszikus formációkat látjuk, tehát tényleg nem azon, hogy random össze-vissza szaladgálnak alapvetően a játékosokat, hanem ugye az amerikai futballban nagyon fontos pozíciók vannak, hogy kinek hol a helye, ki mikor mozdulhat, mit csinál, stb. Ennek vannak szabályai, és amikor ezeket látjuk, nyilván nem erről szól a film nagy része, de amikor ezeket látjuk, akkor ez tényleg abszolút rendben van. Tehát tényleg
úgy
megvan
értem. Igen, csak én úgy értem, hogy nem tudom felidézni, azra emlékszem, hogy ugye látjuk őt, hogy kijön ott a oson, mint fagylaltárus, és olyankor nagy totálokban látjuk, hogy azt valójában is egy meccs alatt vették föl. Én úgy gondoltam, hogy mondjuk úgy, mint mondjuk, nem tudom, az Ace Ventura-ba be vannak vágva valódi meccsből jelenetek.
Szerintem nem tudom felidézni. Ahhoz túl buta mozdulatok voltak, főleg a fumble-nél, amikor elvesztették a labdát, az túlságosan mesterkélt volt szerintem. Nagyon jó, én azt gondolom, hogy nagyon jól összelettek rakva ezek, mert ugye Amerikáról van szó, nyilván a magyar közösségnek föl se tűnt, nem is értették, főleg 70-ben, vagy még 94-ben sem, hogy mi történik, sokan valószínűleg most sem, de ez Amerikába készült, ahol már akkor is a nemzeti őrület volt az amerikai foci.
Azért jó, hogy erre rákérdezett az Ádám, mert én azt néztem, hogy jó, hát ezek tényleg úgy sportolok, én nem értek az amerikai focihoz, de azt láttam, hogy nem össze-vissza szaladgálnak, hanem ez olyan, mint amit én YouTube-on is néha látok, vagy szóval, hogy néha azért elkapok ilyen jeleneteket, de azon röhögtem, hogy hát azért nem, tehát egyrészt ilyen nem nagyon erős a védő felszerelésük, nem olyan, tehát nem olyan G.I. Joe-szerűek, mint
74-ben nem is volt még.
És nyilván erre ez jutott eszembe, hogy hát 70-es években azért kicsit másmilyen lehetett ez.
Abszolút,
mint
teljesen
lassabb,
más volt a sisak.
Lassabb lett volna, de akkor azért volt lassabb, mert hogy ez azért valószínűleg nem igazi volt, hanem ezt összerakták.
Minden sport felgyorsult azért a technikának, ugye a technológiáknak köszönhetően, a cipőktől kezdve minden, tehát minden sport felgyorsult. Nyilván azért is volt lassabb, mert hogy ez szerintem nem egy éles meccs volt, de mondom, a játékhívások, ugye a playek abszolút rendben voltak alapvetően, tehát odafigyeltek erre. Ugye Ádám is mondta, hogy rakétáknak hívják ezt a csapatot, vagy Rakéc. Tippem szerint ez nem egy magas divízió csapat, ez high school csapat, ugye ez a gimnáziumi futball lehet, mert hogy 40 yardról végezték el a kirúgást, a kickoffot, és a szabály szerint én úgy tudom, hogy 40 yardról a high schoolban
figyelj,
szokták végezni a kickoffot.
Hogy most veszítjük el a hallgatóink egy jelentős
részét. Nem, szerintem, most nem értek egyet, mert szerintem nagyon izgalmas, ez egyrészt informatív, másrészt pedig ez tök érdekes, mert hogy amúgy nem úgy tűnik, mintha egyetemi csapat lenne. Tehát tudom, nem. Hogy az egyetemi csapatokban is sok pénz van az Egyesült Államokban, de azért nem úgy tűnik, hát mondja, hogy kés stadiont épített, ott akarták aláírni a milyen Six, hogy mondta, Super Six, vagy...
Super Six.
Igen, Super Six.
Super Six-el a szerződést, amikor a Kalambó is ott
a kosárlabda megfigyelénél.
Igen. Úgyhogy végül is szerintem ez egyébként tök érdekes, hogy miközben figyeltek egy csomó-csomó részletre, és azt látszik, hogy itt azért tényleg felvonultattak kb. Mindenkit, ekkora szupersztár gárdát még nem is láttunk Kalambó részben, ahhoz képest azért mondjuk az ilyen kis apróságokra nem figyeltek, főleg úgy, hogy Amerikában nyilván ránézésre tudnak.
És azért is furcsa, mert mondom, ez a kickoff miatt már fura, mert az NFL-ben nem 40-ről végzik el. A másik pedig, hogy ugye vasárnap délután van. Vasárnap délutáni idősávban nincsen high school foci, hanem az NFL, a szigorú. Az Amerikában csütörtöktől gyakorlatilag egész vasárnapig, sőt hétfőig fel van osztva, hogy mi amerikai fociban mi megy.
Nem lehet,
és vasárnap nincsen, nem, a vasárnap az mindig NFL.
És nem lehet, hogy 1972-ben még a 40 yardról végezték el a...
Nem.
Jó, menjünk tovább.
Figyelj, ne haragudjatok, akkor én is kérdezek egy informatívat, hogyha itt ilyen NFL szakértővel állunk szemben, hogy azt mondtad, hogy akkor hívták úgy, amikor Los Angelesben volt. És hogyha mondjuk a Los Angeles, micsoda, mit mondtál, Rams?
Rams és Chargers.
Mondjuk, hogyha ő elköltözik Oaklandbe, akkor onnan Oakland Ramsnek hívják, vagy pedig Oaklandben van, és Los Angelesnek hívják?
Nem, az NFL úgy működik, hogy bármelyik csapat relocate, ezt úgy szokták, hogy elköltözhet, vagy ezt a franchise-t, ezt a csapat nevet, ami ugye a Ramsnél Rams, a Rockets-nél Rockets, a Chargers-nél Chargers, azt átköltöztetik egy másik városba. És a név megmarad, csak a város neve változik, tehát a Los Angeles Rams például a St. Louis Rams lett, amikor ugye St. Louisba ment, akkor a Los Angeles Chargers a San Diego-ba ment, akkor San Diego Chargers lett, vagy akár ugye a Raiders, az ugye sokáig ugye, volt ugye Los Angeles Raiders, de aztán akkor Oaklandbe ment, akkor Oakland Raiders, majd most pedig két éve átmentek Las Vegas, most meg már Las Vegas Raiders.
Tehát a Győri Eto, az lehet Sopron Eto is, hogyha
így
átköltözik.
Van. Így van. Na tehát jó. Mindegyiknek okay, van egy ilyen neve, jó. Hogy Dolphins, Rockets, mit tudom én, okay. És van előtte egy város. Azt cseréled, a nevet nem nagyon.
Jó, viszont ha visszatérünk erre a nyitóbizonyra, nekem ugye azért volt olyan hangulatom, mint hogyha egy Bud Spencer Terence Hill filmet néznék, mert ugye kedélyesen kezdődik, látjuk a sok embert, sportcsarnok, hát így szoktak kezdődni.
Vidámság.
Vidámság, igen, tehát hogy körülbelül így szoktak kezdődni a Bud Spencer Terence Hill filmek, és így néztem, hogy jót indítottam el, vagy én valaha letöltöttem.
Már csak egyetlen egy dolog kihezettem,
hogy igen, tehát ezt vártam, és aztán persze nem, hanem megkaptuk ezt a gyilkosunkat, és akkor már, tehát ahogy megláttuk a képernyőn, mindenki tudja, hogy jaj, ez a csávó.
Annyira gonoszan nézett, hogy szörnyű.
Tehát ilyen
hát meg az a bajusz.
Igen.
Pornó bajuszra gondolsz?
Nagyon, nagyon durva volt. Tényleg nagyon durva volt. Ha már így a szereplőkről beszéltünk, nem beszéltünk egy szereplőről, hát egy magyar nőről.
Majd fogunk.
Akinek nem derült ki valójában a neve, tehát ahhoz képest, hogy ez egy magyar szinkron volt, nem erőltették meg magukat a dramaturgoknak.
Sőt, el is rontották.
Egyrészt négyféleképpen elhangzik, és...
Itt most
és,
többször és fogok így... beleszállni majd a szinkronba.
A szinkronban én is bele fogok szállni, de ha már ennél a hölgynél van, vagyunk, megnéztem én angolul, hogy ezt hogy mondják.
Rokoci.
Rogozsi, így mondja Kalambó, hogy Rogozsi, vagy Peter Falk jobban mondva, de weboldalakon Rokocinak van írva.
Rokoci.
Ami tök egyértelműen tulajdonképpen Rákóczi. Tehát szerintem ez onnan van, csak ez szerintem ott a forgatáskor Peter Falk nem tudta kimondani azt, hogy Rokoczi vagy Rakoczi, és akkor maradt Rogozsinál. És ezt utána ilyen nagyon bénán szinkronizálták, de...
Ugyanígy Rogozsinak, de az nem magyaros.
Ami teljesen értelmetlen. Vagy
de a scriptben Rokoczi van. CZ-vel.
Lehet, hogy rosszul hallottam, és nem pörgettem vissza, de mintha a reptéren zajló egyik jelenetben lehetne hallani, hogy Budapestről vagy Budapestre indul egy repülőgép.
Ez kimaradt. Szégyellem. De ha igen, az nagyon durva lenne.
Megcsapta a fülem, de én most tévén néztem, és nem tudtam.
De hogyha ez most így van, akkor most ugye volt ez a Rokoczi vonal, meg most volt ez, akkor megint előjön a Falkmisa vonal.
Peter Falkra.
De akkor Falkland is magyar? Kérjük vissza Argentinától, és per vagy Nagy-Britanniától.
Ugye a gyilkosunk egy olyan csávó, aki az áldozat édesapjával dolgozott együtt, ő a marketing vagy PR osztályon dolgozott,
sajtó.
Nagyon jó, sajtó osztályon nagyon jól végezte a dolgát, aztán a papa meghalt, és a fiú megörökölte a családi vagyon részeként ezt a futballcsapatot is, és szüksége volt valakire, aki ért is az üzlethez, meg ez az egész világhoz, mert ő egy ilyen nagyvilági leseszaron figura.
Playboy, ahogy az edző
playboy,
mondta.
Így van, egy playboy, és utána ez a mi gyilkosunk kezdi el vezetni ezt a céget, ha jól értelmezem a dolgot. És elhatárol, neki egyébként, ahogy felmondtam a Falcon-ba, és teljesen más tervei vannak, hogy ezt a futballcsapat birodalmat, ezt hogy fogja ápolni, és ez hogy fog növekedni, és ezért elteszi láb alól a Playboyt, és ezt úgy teszi meg, hogy egy meccs alatt, a himnusz alatt ki surran beöltözve egy
tiszteletlen disznó.
Fagylaltárusnak, hát biztos a hallgatók is láttak már ilyet, hogy az ilyen amerikai filmekben, hogy fagylaltárusok nem csak az utcán family frostolnak, hanem az ilyen különböző sporteseményeken ott jönnek, mennek, és akkor hamburgert, fagyit, üdítőt, sört, bármit lehet venni, szóval, hogy egy ilyen csávónak beöltözik, és addig kisurran, és elszáguld a csávóhoz, de közben megáll, hogy alibit biztosítson magának, és fölhívja a telefonon ezt a Playboyt, hogy hát itt ülök az irodában, ott a rádiót be is kapcsolja, ott megy mellette, nem, itt hallgatom a izét, nézem a meccset itt föntről, mindjárt ott leszek, vagy nem, hogy mindjárt ott leszek, hanem hogy majd nem tudom, 17:30-ra gyere értem valami ilyesmi, aztán onnan elmegy, megöli egy jégtömbbel, ahogy azt el is mondtam, és megtörténik a gyilkosság visszaoson, és a fél idő, vagy negyed, nem tudom, ez amelyik futballban hogy van, addigra...
Negyedek vannak, de a fél idő.
Addigra visszamegy az irodájába, és mikor az edző fölmegy a pálya széléről, akkor ott találja, és ezzel alibit biztosít magának. Legalábbis első körben a néző számára így tűnik, mert hogy ez ennél egy kicsit, picit bonyolultabb.
Ugye itt nekem volt egy érthetetlen momentum, ugye ezt mondtad Ádám, hogy ugye elment, miközben a medencében józanodott, ami Erik Wagnerünk, az áldozatunk, a Mr. Playboy, hogy józanodott, mert este ugye ők elvileg Kanadába, Montrealba terveztek utazni, olyan, hogy hoki csapatot tervezett megvenni.
A tulajnak, a Playboynak azért annyira nem fült a fogal, tehát őt a pénz
nem
érdekelte, nem is érdekelte a sport.
Valószínűleg ez volt a gyilkosság indíték, hogy nem volt már kedve ez az állandó karatéhoz, hogy hanem azt akart, hogy majd én csinálom.
Nem derül ki igazából a részben, hogy mi az indíték. Én a háromnegyedénél írtam le a jegyzeteimbe, hogy oké, miért gyilkolta meg? És érződik, már nem fogom tudni visszaidézni, tehát ahogy Kalambó nyomoz, egy ponton tök egyértelművé teszi Peter Falk játéka is, hogy azért vakargatja a fejét, mert nincs meg az indítéka. Három dolog kell egy gyilkosság bebizonyításához, nyilván, hogyha, tehát oké, kellene bizonyíték, de anélkül, hogy meglegyen a lehetősége rá, az indíték és a gyilkos fegyvertelen ez a három. Szóval itt az indíték látványosan hiányzik. Ilyen elejtett félmondatok vannak, hogy hát nem elég motivált, meg nem akar elmenni vele Kanadába, de kit érdekel? Az egész tele van ilyen szürreális, ilyen zsákutca forgatókönyv részletekkel.
Nincs kimondva, ez igaz, ha ugye az elejétől, az első pillanatok közben megjelenik a csávó, ugye ez a Paul Hanlon, látszik rajta, hogy ő, tehát itt az van, hogy ő melózik, ő dolgozik, és állandóan harcolnia kell valakivel, és neki egyszerűen ő akar lenni a király, nem azt akarja, hogy Erik legyen, hogy Erik Wagner legyen itt a nagyember, hanem Paul Hanlon akar lenni a nagyember, és hogy Kalambó ő dolgozik nem mindenért. Nem, azt nem mondtam, hogy a Kalambó tudta, én csak válaszoltam a kérdésre.
Igen, oké, de a Kalambó pont, hogy erre nem lát rá, hiszen erre senki nem lát neki, rá, hogy legjobb mi? Barátok voltak, ott mondja az neki apjával. Az egyik csóka. Ja, az apjával.
Az apjával voltak legjobb barátok. Ah.
Jó, ha már itt vagyunk a gyilkosságnál, két dolgot mindenképpen szeretnék elmondani. Egyrészt az álruha, amit már említettünk, hogy ugye beöltözik egy fagylaltos árusnak.
Pornos volt.
Ezt képzeljétek el azért úgy, hogy ő egy klasszik pornos bajuszt hord. Szóval, hogy
és olyan napszemüveget vesz
fel és már. Napszemüveget, és a csávó közben lopakodik ott a nem tudom, ez Hollywood Hill, vagy mi lesz, nyilván a gazdag környék. Szóval ez a jelenetsor egyrészt nagyon vicces, nem tudom, hogy lesz-e még, és hány olyan rész lesz, ahol ilyen látványos áruhákban lesznek szereplők, de azt hiszem ezért ez biztos benne lesz a top 5-be, vagy top 10-be. Másrészt az, amikor megközelíti lopakodva, hát nem kell kerítés másznia, mert ezek szerint nem minden oldalról védettek ezek a villák, szóval egyszer csak besétált tulajdonképpen az útról ebbe a villába, úszkál a csávó a medencébe, és az a jelenet, ahogy össze van vágva, egy kicsit ilyen cápa utánérzés a medencéből, tehát a vízből, tehát olyan kamerát használtak,
alulról ami... Alulról kamerázták az úszót.
Ami kibírja a vizet, és alulról az úszót, majd vissza a cipőre, majd vissza az úszóra, tehát hogy ez nagyon szépen meg volt csinálva, és utána lassított felvétel, ahogy miután leütötte egy ilyen üvegtálszerű valamivel, nem tudom, így vagy akkor jégtömbben.
Ugye nem volt meg a gyilkos fegyver?
Igen, jó, ezt
valamelyen.
Oké, szóval, hogy a jégtömbbel leütötte, és onnan meg lassított felvételel, és akkor itt hadd jegyezzem meg, hogy egyébként tele volt nagyon szép ilyen operatőri munkával, amikor az emlegetett stadiont nagy totálban mutatja, ahogy vakarja a fejét szintén egy stadionban ülve a sárga székeken Kalambó, és tehát kinyit a kép, és egy óriási stadionban tök egyedül ül Kalambó, szóval tele volt ilyen szép kamera, tehát operatőri megoldásokkal, szóval jó munkát végzett az operatőri csapat.
Végig az járt a fejemben, hogy milyen rossz lehetett a Peter Falknak felsétálni a különböző helyekre a stadionban, de ha már Peter Falk, akkor beszéljünk egy kicsit Kalambó karakteréről, mert szerintem most egy új oldalát, vagy én egy teljesen, nem azt mondom, hogy teljesen más Kalambót, hanem Kalambónak egy teljesen más oldalát is láttam. Nagyon határozott volt, magabiztos. Nem bénáztak a Peugeot-jával, hanem ahol utazni kellett, ott a rendőrautó vitte őket. Vicces volt és szórakoztató, de valahogy sokkal tökösebb, mint eddig bármikor
láttuk. A cipője azért.
Mit gondoltok erről?
Igen, sőt, lesz majd olyan rész, amikor ebben a részben olyan momentum, amikor kimondottan ugye kvázi megzsarolja a másik felet. Tehát, hogy nem az a...
Igen, kétszer is, beszéljünk is róla.
Majd, de most csak... Hogy,
ja, sorrendben haladunk, azért haladni, tehát két, akkor jó.
Ez is, ugye, mert hogy, tehát válaszolok a kérdésedre, illetve még egy dolgot szeretnék mondani, és utána áron, vagy azt beszéltek, amit akartok, én hazaismertek. Szóval, hogy a bénázással kapcsolatban azért az a cipős jelenet, ugye azt tudni kell, hogy Kalambó kimegy a helyszínre, ahol a gyilkosság megtörtént, és hát eláztatja a cipőjét, ahogy a medence lépcsőjén lépked. És ugye az egész rész köré az Ádám által is mondott, hogy bénázások most nem annyira vannak, viszont állandóan cipőt akar szerezni, és mindent jött-mentett megkérdez, hogy hol vett a cipőjét, és mennyiért. Tehát, hogy csak volt benne azért egy ilyen bénázás.
Aztán vesz végül.
Aztán végül is vesz egy cipőt, viszont, és itt kötnék egy kicsit át, hogy az egész sztori Kalambó számára akkor kezd izgalmassá válni, amikor is azt veszi észre, hogy amikor bebénázta magát a medencébe, hogy vizes lett a cipője, akkor megtámasztotta magát ott az oldalkövön, ami a medencének egy ilyen magasabb pontja, ahol ott nem kéne víz legyen, és csuromvíz volt minden, és hát ő rögtön megszagolja, megkóstolja a vizet, és észreveszi, látszik, hogy az arcá kifejezésén, hogy teljesen más a víz íze vagy szaga, ami kim van a kövön, és az a víz, mint ami a medencében van.
Biztos a medencében sós víz, tengervíz volt, tengervízes medenc, nem?
Nem, mert itt ugye az történt, hogy amikor Paul Hanlon fejbevágta ezzel a jégtömbbel Eriket, akkor ahogy ő visszafele ment a lépcsőről, akkor a cipőjével nyomokat hagyott ezen a felső kövön, és ő fogott egy slagot, és lelocsolta a követ, hogy ne legyenek ott a cipőnyomai, csak ugye...
Igen, de miért lenne más ízű a
tehát
víz?
Tehát a medencevízben sokkal több a klór, és gondolom neki, a medencében fürd, de sok egészen más szag, mint a csapvíznek, és ezt éreztette a kalambó, de ezt majd Áron tovább viszi, engem csak egyetlen egy dolog zavar ebben, hogy ezen a napon rohadt meleg volt. Ez lehetett látni a távoli kameraképből is, hogy szinte izzott a kép, tehát nagyon meleg volt. Nagyon sok idő eltelt, nem hiszem, hogy nem száradt fel ennyi idő alatt a víz a körről. Ennyi.
Igen, szóval tűkön ülök, hogy ilyenkor beszélhessek, mert akkor ez az a pont, ahol a forgatókönyvnek a hibáit is akkor elő kell venni, és a szinkronnak a hibáit is elő kell venni. Tehát itt sok gond összeadódott. A forgatókönyv szerint a plot az, hogy jön egy csávó, meggyilkolja, azért vizezi meg, hogy azt higgye mindenki, hogy ő csak elcsúszott a medencébe és beveri a fejét. Na de hát iszonyú meleg van, honnan képzeli a gyilkos, hogy 10 perc alatt nem fog az felszáradni, már pedig aki volt már 40 fokban kint az udvaron, az tudja, hogy minden felszárad 10 perc alatt.
Főleg egy kövön.
Ráadásul ez egy olyan, oké, hogy nincs ott most a bejárónő, de a következő életben kiderül, hogy ugye a rendőrök azért fedezték föl 2 óra alatt a gyilkosságot, mert mit tudom, valamelyik szomszéd, nem tudom, át akart menni, vagy valamit kérdezni akart, vagy valahogy a szomszéd ezt észrevette. Tehát a gyilkos annyira komoly kockázatot bevállalt, hogy egy vasárnap délután, amikor általában mindenki otthon punyat, ha csak nem a meccsre mentek ki a stadionba, elmegy és meggyilkol valakit a fényes nappal, szóval, hogy tehát ez nagyon, tehát nagyon elszánnak és elég kockázatos dolognak érzem. Ugyanakkor ez volt az a rész, ahol konkrétan nem értette, hogy mi van, és föl is írtam magamnak, és mentem tovább, nem álltam meg, ugyanis a magyar szinkron azt mondja, miután megszagolja Kalambó, hogy pormentes víz. Ezt mondja a szinkron. Ezt én nem értettem. Végén átváltottam angolra, meg kicsit utána néztem. Angolul normálisan van, hogy klórmentes, csak a klórmentes helyett mondja a magyar szinkron pormentesnek.
Tényleg pormentes hallottál?
Én pormentesnek hallottam egyértelműen.
Nem,
és igen, tehát itt ez a megoldása annak, hogy a medencében nagyon-nagyon klóros a víz, és valamiért a 70-es években Amerikában nem volt klór a sima csapvízben. Tehát itt ez a megoldás.
Tehát tényleg orrot szúrt, nem szemet.
Tehát tényleg orrot szúrt, és nem szemet, de az eredeti szinkronban sokkal jobban jön ki, és ez volt az egyik, ahol így elég mérges voltam a szinkron, én konkrétan nem értettem, mi az, hogy pormentes víz.
Biztos, hogy nem pormentes.
Szerintem az klórmentes mondott, én ezt észrevettem volna, ha ezt mondja, de ezt hát majd utólag fölírjuk, mert én még egyszer meg fogom hallgatni most már poén kedvéért.
Vagy a hallgatóink mondják, hogy figyelj, Áron,
ja, legyen,
csak,
legyen
csak nem figyeltél elég jól.
És, hát én most meghallgatom, hát ne vicceljetek. Hát biztos, hogy nem mondta ki. Én elhiszem Áronnak, hogy rosszul lehetett érteni.
Simán lehet, hogy annyi, csak hogy rossz minőségű a hang.
Nem, ezek is azért fura, mert ebben a szinkronban tényleg voltak fordítási hibák, de ez a pormentes, ez nem, nekem nincs meg, de ha igen,
azt mondja magyarul, igen, de nem tiszta klórmentes víztől.
Nem baj, én mindjárt hozok egy másikat, egy nagyobb hibát.
Akkor hozzál.
Kalambó elkezd nyomozni, és Rizzo edzőt is megkeresi, és vele is beszélget, és akkor tudunk meg több dolgot a fiúról, ugye Erikről. És itt van egy fordítási hiba a szinkronban, ami tényleg fordítási hiba. A szinkron szerint Erik apja azt akar, hogy Erik a legjobb hátvéd legyen. Viszont, és itt már tudtam, hogy baj van, mert Rizzo edző egy passzoló mozdulatot tesz, és ez a klasszikus az amerikai futballban, azt tudni, hogy az irányító, mindenki irányító akar lenni. És az irányító angolul ugye quarterback, és ezt rendszeresen védőnek szokták fordítani, és itt is. Tehát nem a legjobb hátvéd kell, hogy legyen, hanem irányító kell, hogy legyen. Ez borzasztó, de ezt nagyon sokszor elrontják. Az egy dolog, hogy hülye hangzik, mert valóban az amerikai futballban ugye quarterback, fullback, running back, ilyenek vannak, és ezek mind támadó játékosok, nem védők. De hát ez ilyen.
Ha már nyomozást hozod, én nekem az volt az egész rész alatt az érzésem, hogy tehát ő komolyan veszi az egészet, szimatot fogad rögtön az elején, rögtön az elején elkezdi zaklatni a, hát idézőjelbe értsetek jól, a gyilkosunkat, aki nagyon durván reagál, főleg a reptéri jelenetben, ahol így szinte kikéri magának,
sőt, előtte is Kalambóval.
Már előtte is, igen. És közben tele van ilyen filler jelenetekkel, amik ilyen zsákutcák, vagy ilyen kacskaringóval halad előre az egész történet, és tulajdonképpen olyan, mintha se füle, se farka lenne, hogy miért kellett egy ilyen nyomozási szálat belevinni, miért kellett egy olyat, miért van ez, és tehát ilyenekről van szó itt, hogy amikről itt már beszéltünk, hogy vagy nem feltétlenül beszéltünk, van ez a magyar nő, akiről tulajdonképpen...
Ez teljesen.
Ez egy titkárnő volt ott rövid ideig, aki beépített titkárnő...
Közben meg egy prosti.
Hát igen, én Colgernek hívtam, de igen, tehát prostituált, vagy szóval high class.
Álljunk, megállhatunk egy pillanatra ennél a jelenetnél, és akkor utána akár végig is vehetjük az összeset, amit most fel szeretnél hozni, mert ez egyébként... Kellemesek a fillerek benne, szóval tele van ilyen filler jelenetekkel olyan értelemben, hogy százfele megy a nyomozás, hogy Áron is mondta. Nem a Kalambóhoz szokott, viszonylag egyenes úton jutunk el A pontból B-be, de szerintem ezek alapjában véve működtek, és az egyik ugye ilyen volt, ez a magyar nős Alexander Rozsenyko, én csak így hívom, tehát ez a Rákóczi asszonság, aki én úgy értettem, hogy Rózsinak kell hívni, de aztán kiderült, hogy nem. Szóval Rózsi néni, ugye egy call girl, vagy egy ilyen társalkodó nő, egy prosti, akihez ugye elmegy a Kalambó, mert kinyomozza elég agresszíven és rámenősen, hogy a lehallgató berendezéseket kihelyezte el az irodába.
Igen, tehát valaki lehallgató, ez később kiderül, valaki lehallgató készülékeket helyezett el Erik Wagner irodájában, és Paul Hanlon irodájában is. Tehát mindenki lehallgatta őket. Vagy valaki mindenkit lehallgattak.
Az is kiderül, hogy kinek a megbízására, és az is kiderül, hogy kicsoda rejtette őket el, és ez az a hölgy volt, aki elrejtette őket, és hát ugye fölmegy a Kalambóhoz, Kalambó hozzá, és ott ajtót nyit neki a nő, mert azt hiszi, hogy a következő vendége, és hát a Kalambónak látszik, ahogy leesik egy bizonyos ponton, hogy a csaj, tehát elbeszélnek egymás mellett, és hát azért egy kicsit élvezi azt a helyzetet, hogy megpuszíja a csaj, menjünk akkor vacsorázni, vagy nem?
A Kalambó szereti ilyen szituációba kerülni nőkkel egyébként, tehát nem ez az első, és nem is az utolsó eset.
Ő a sorozat David Hasselhoffja.
Igen, Michael csak neki ritkábban is nem minden részbe jut, de...
Igen, ez ilyen tipikus...
De volt már, is lesz is.
Tipikus helyzetkomikum, amit egyébként nyilván a rendező jól kihasznál, meg tobozodik benne a Peter Falk. Ezt lehetett volna egy kicsit pörgősebben, kicsit feszesebben vágva, ezeket az ilyen kacskaringós mellékszálakat így abszolválni, csak akkor nyilván nem 75 perces lett volna a film, hanem mit tudom, 45 perc.
Az Erik Wagnernek, mikor a felesége megérkezik a repülőtérre, és ott odaér, a kamera látószögében mutatja a kamera, és Paul, és így eltakarja az arcát, és így az annyira művi, annyira az rossz az egész
volt.
Nő, és egyébként annyira buta volt ez a nő, azt hiányoltam, hiányoltam egy olyan jelenetet, hogy lássam, hogy rájön, hogy a Paul az csak manipulálta. Mert annyira manipulálta, ott láttunk jelenetet, amikor szájába rágta, tehát most jut eszembe, hogy és akkor ott már a Kalambó is vágja az arcokat, hogy nem igaz, hát miről beszélsz, hát mindenki látja, hogy hazudik, csak te nem.
Igen, de ez a jelenet is, meg több ilyen jelenet volt, ami ilyen 4-5-6 percre volt végighúzva, és én őszintén szólva ezeket már untam, tehát amikor már kiderült, hogy jó, akkor van ott van a megbízott magándetektív, meg ez a prosti, és akkor ennek miért történt ez a lehallgatás után, a percekig hallgatják vissza egy következő jelenetben ezeket a lehallgatott felvételeket, és ott se derül ki, de azért lamentálnak a szereplők ott ebben a szobában arról, hogy akkor ennek most jaj, hallgassuk-e tovább, vagy nem, csúnya dolgok derülnek ki, vagy sem. Szóval ezek azért egy kicsit érdektelenek, és kicsit így leül az egésznek a tempója.
Képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy ez egy olyan jelenet, úgy fogalmaz a telefonbeszélgetésekben a már halott Erik Wagner, az őt később meggyilkoló csápolnak, hogy kösz, hogy azokat a pipit beszervezted.
És hát még a testvére, a nővére.
És erre megmagyarázza, ott ugye, ahogy Áron is mondtad, hallgatják a felvételt sokan, megmagyarázza a nőnek, Hát csak új bejárónőt akartál, nem? És hát úgy gondoltam, hogy Erik, hogy akkor szerzek, és biztos meghallgatott párat. Tehát, hogy ilyen nagyon kellemetlenül, tehát ez a mesélj még. Tehát ez
benyalta a hülyeségeket.
Igen, tehát így képzeljétek el. Borzasztó volt, tehát szekunder szégyen volt nézni.
De ügyeletes áronként most tényleg átveszem, mert Áron szokta azt mondani, hogy kicsit foglaljuk össze, hogy értsék a hallgatók, mert most veszítjük el őket, hogy most mi ez a lehallgatás, mi a... Tehát most egy pár mondatban, hogy most ez hogy van ez, mind van ez. Tehát az egész történet arról szól, és néhány mondatban, hogy van egy bizonyos ügyvéd, akit úgy hívnak, hogy Walter Connell, és ez az ügyvéd volt Mr. Wagnernek, ugye az apának az ügyvédje, és a most már sajnos elhunyt Erik Wagnernek az ügyvédje is. És ez az ügyvéd bízta meg ezt a magánnyomozót, ezt a bizonyos Ralph Dubsot, hogy építsen be, vagy hallgassa le ugye mind Erik, mint pedig a Davidnek a telefonját. És ezeket a felvételeket hallgatjuk. Tehát így került be ez a poloska kérdés, meg minden, hogy ez a bizonyos ügyvéd egyszer csak bekerült a képbe, és ő pontosan ezt szerette volna bebizonyítani, tehát ő azért hallgatta le ezt a két embert, mert ennek a feleségnek, akit teljesen hülyére vettek, pontosan ezt szerette volna bebizonyítani, hogy Paul Hanlon egy manipulátor, akinek csak is kizárólag az a cél, hogy összeúrassa őt a férjével, és hogy ki akar mindenkit forgatni. Tehát igazából ez az ügyvéd kvázi jót akart, de ő nagyon rosszul jött ki ebből bizonyos szempontból, mert ugye mi azt nem látjuk, hogy a végén ők beszélnek a feleség és ez az ügyvéd, de amit mi látunk jelenetben, ők eléggé összebalhéznek ezen, hogy te milyen egy nem vagy kedves ember. Ez szép magyar mondat volt.
Figyelj, így van, tehát, hogy ezeket így tulajdonképpen így végigvezet minket, nézőket a film, de úgy a kétharadánál kezdjük úgy elveszteni. Én legalábbis elkezdtem elveszteni a fonat, hogy jó, ez miért érdekes, jó, ennyire én nem akarok, tehát ennyire ez nem érdekel. Az érdekel engem, kedves rendező, vagy kedves színészek, hogy oké, hogy fogja ezt itt vajon kinyomozni, hiszen pont például ennél a szalagok meghallgatásánál lévő jelenetnél az derült ki, hogy ez ráadásul alibit igazol a gyilkosnak.
Igen, mert ugye azt tudni kell, hogy Columbo annyira gyanakodott már az elkövetőnkre, Paulra, hogy neki már tényleg az volt a rögeszmű, hogy most már akkor alibit kéne szerezni ennek a Paulnak magára, hiszen elég furcsa volt ez a fagyiskocsi, mert ugye az is kiderült, hogy valaki látta a fagyiskocsit Erik ház előtt, viszont a fagyiskocsi nem is jár arra, nem hogy abban az időpontban egyáltalán nem.
De a stadionban igen.
De a stadionnál viszont pontosan ugye ez a fagyiskocsi van, tehát csupa apró dolgok álltak össze Columbo fejében, és már nagyon rá volt gyógyulva arra, hogy hát neked nincsen igazából alibid arra, hogy te tényleg a stadionban voltál, mert azt mondod, hogy felhívtad Eriket, az édeskevés. És erre gyakorlatilag neki alibit szolgál valamilyen szinten az a bizonyos telefonhívás, mert hogy hát ott, ahogy felhívja ugye Eriket, lehet hallani a háttérben, ugyanúgy megy a speaker, és a meccs közvetítéséről lehet hallgatni, tehát tényleg feltételezhetjük, és talán el is hisszük, hogy hát akkor ez megvan az alibi, hiszen 14:29 perckor hívta Eriket, mert a magánnyomozó följegyezte, hogy melyik hívás mikor történt. Úgyhogy ennek a lehallgatásnak ez volt az egyetlen lényegi eleme, csak kicsit hosszúra nyúl.
És utána hosszúra nyúlva látjuk azt, hogy Columbo szenved, és századjára is végighallgatja a szalagot, hogy megpróbáljon kiszúrni valamit, meg borzolja az üstökét a stadion közepén, és gondolkodik, hogy na, akkor itt tulajdonképpen hogyan kéne elkapni a feltételezett gyilkos. Tehát, hogy ezeket látjuk, ezeket a jeleneteket, és nyilván szurkolunk Columbónak, de hát a suspense azért az ott van, hogy oké, de hogy fogja bebizonyítani, hogy fogja bebizonyítani?
Úgyhogy ma ebben a részben, ahogy Ádám is mondta, tényleg egy kicsit ilyen szuper Columbóval találkozunk, mert például ugye ezek a poloskák hogy derültek ki? Ez is egy érdekes dolog, mert amikor Columbo csak még random látogatást tesz Erik irodájában, ugye a halála másnapján, akkor feltűnik neki valamiként, ezt én is hallottam, nagyon zavarta a fülemet, azt hittem, hogy baj van a szinkronnal, hogy amikor telefonált a titkárnő, akkor valami sípolt. És engem baromira zavart, és meg is állítottam, mondom, basszus, ki zörög itt, vagy mi ez? És ugye később kiderült, hogy hát ő nem is annyira buta, hogy ő ezt tudja, hogy amikor poloska van egy telefonban, és éppen hívást fogadnak, akkor a környező rádiók, azok besípolnak ettől a rádiófrekvenciát, mert a poloska kiad magából, és ő ebből gyanakodott arra, hogy valaki poloskát tett az irodába, és így derül ki, hogy lehallgatták őket.
És akkor itt van egy ilyen, hát epic jelenet, legyünk iszonyú kortársak a... Vagy lehet, hogy ez most már cringe, hogyha azt mondom, hogy epic jelenet? Na mindegy.
A cringe nekem az a cringe, jó?
Tehát... Oké, hogy éjjel, tehát mutatja a kamera egy ilyen fekete be öltözött betörőt, besúranó betörőt, aki bemegy a házba, megkeresi a telefont, már elkezdeni lecsavarni, és akkor kicsit nyit a kamera, és a Kalambó ott van, éjszaka leoltott villanynál várja, like a boss, várja a betörőt, és annyit kérdez tőle, hogy mit keres.
Vagy keres valamit.
Vagy keres valamit. És egyébként ez izgalmas, hogy, hát igen, azért a 70-es években ugye mondtad azt, hogy hát a magánnyomozó fölírta a pontos dátumokat, gondolom egy papírfesztinre vagy egy füzetbe, hogy 14 óra 29. Tehát annak idején nem úgy zajlott a lehallgatás sem, hogy digitálisan egy adatbázisba mentették az ilyen adatokat, hanem hát ez kézzel kellett a szalagos magnónál, és a Kalambónak is oda kell mennie éjjel, hogy tetten érje, de azért szuperember, mert ő tudta, hogy melyik éjjel kell oda menni.
Én nekem ott van egy furcsaság, amit mond, elmagyarázza a betörőnek, hogy ez a jeladó, igen, hogy ez a jeladó, ez ugye vajon lesz jeleket, bocsájt ki, hát ő nem így mondja, de hogy ugye erről van szó, és akkor tehát rádió jelek, és ez bezavar. És ezt azzal húz a párhuzamba, hogy otthon észrevette, hogy amikor a haját szállítja a felesége, akkor a tévé zizeleg, és aki olyan idős, mint mi, olyan hallgatunk, azok biztos emlékeznek erről, hogyha anyukája porszívózott, vagy hajat szárítottak, vagy bármi hasonló ilyen volt, akkor bizony a tévén akár zizgett a kép, voltak ilyen háztartások. Hát Áron lehet, hogy nem emlékszik rá, de...
Én nagyon fiatal vagyok.
Nálunk azért ez volt ilyen, az Orion tévénk mindig bezizgent.
Vagy mesélünk a régi világról, Árod.
Valószínűleg ez az áramhálózatokon múlt, de szóval régen ez rendszeres volt, ma már ilyennel nem találkozol, ahogy már ritkán találkozol azzal is, hogy a telefon azt mondja a izé mellett, a hangszóró mellett, hogy tük-tüdük-tüdük-tüdük. Ma már ezek
elő lehet még hozni.
Google Meet-ekben elő lehet hozni, igen.
És az a lényeg, de hát már ritkábban hallod, mint régebben. Tehát ez is úgy eltűnt így a technológia fejlődésével, és az a lényeg, hogy szerintem ez nincs párhuzamban. Mert a tévé az azért zizeg, amikor a hajszállító megy, mert egy hálózatra vannak bedugva, nem egy igen, hálózatra lennének bedugva, akkor amúgy nem zizegne. Tehát, hogy más a párhuzam.
Ezt én sem értettem, mert az elektromos áramról van ott szó a hajszállítón, egy viszont nem.
Szóval szerintem ott egy egyszerű magyarázatot akartak rá az írók adni, és valamiért ez a 1972-ben vagyunk, ne felejtsük el, szóval...
Erősíteni akarták azt, amit te mondtál, hogy szuper Kalambó.
Tehát a mikrohullámos ütő előtt vagyunk még például időben.
Szerintem nem, szerintem mikrohullámos ütő az 50-es évek óta van.
Hát, de szerintem a elterjedése szerintem az Amerikában az a 70-es évek, tehát hogy lehet, hogy rosszul tudom, és lehet, hogy egy szitkom sorozat, de azok a 70-es évek showban, amikor a 78-ban játszódó részekben végre vesznek egy mikrohullámos ütőt, akkor azért az úgy tűnik, hogy ez annak az évtizednek a olyan értelemet terméke, mint hogy szoktuk mondani, hogy amikor még internet nem volt a 90-es években, de hát azért volt internet a 90-es években, csak nem volt internet hozzáférésünk a 90-es években, meg az az internet, nem ez az internet volt. Tehát nyilván volt mikrohullámos ütő, mert az a technológia az...
Csak nem lakosság volt, számára volt elérhető.
Gyors fact check, 45-ben már áttörés volt a mikrohullámos ütő technológiájában, 60-as évek óta nagy üzemben gyártják, és Amerikában 1970 és 75 között 1 milliót adtak el, tehát ez pont az az időszak, amikor megjelenik
nekik
nagy...
Nekik még nem volt, láttam.
Igen, tehát nekik még nem volt.
De, és volt bárpult.
Nem. Borzasztó nálunk bárpultban, mindig ilyen furcsa szörpöti volt a pol.
Bárpult nem volt, de azért olyan jelenet volt még a leges legelején, hogy a meggyilkoltunk, az így fekszik a napon, issza a valami alkoholját, ott cigillóg a szájában.
Meg a séket.
Igen, ott közben telefonál.
De gyerekek, ez a rész is tele volt ivással és cigizéssel.
Abszolút, tele volt.
Sőt, hát cigivel együtt, vagy ilyen szivarral együtt ugrik be a vízbe. Amúgy irigyeltem azt az életet, tehát, hogy ez dobjál még rá pár szendvicset, ott telefonál valakinek.
Hát ő neki ez volt az egész, őt nem érdekelte a többi, megvan a lóvé, őt nem érdekelt az a többi baromság, most Montrába menjek hoki csapat, még ilyen hülyeségekkel foglalkozni. Nyár a csapatom, a többi majd intézi nekem, csak jön a zsé, hogy tudjak itt bohóckodni.
Hát az látszik, hát hokizni nem is szeret, inkább csajokat bérel föl.
Inkább csajokat, igen. A szuperkolombosságot egyébként az is erősíti, hogy hogyan oldja meg ezt a helyzetet. Tizedjére, huszadjára, elmondása szerint századjára is visszatekeri azt a nyomorult felvételt, mert ki akarja szúrni a hangfelvételen, hogy valami nem stimmel, és nem jön rá. És közben persze nyomolsz, tehát, hogy újabb ilyen zsákutcába megyünk be, hogy hát jó, végülis volt ez a Montreali, vagy Ottawa, vagy nem tudom, tehát valami Kanadába elmenni hoki csapatért, amit az előbb mondtatok, igen, és akkor végülis elment ahhoz a utazásszervező céghez, hogy ez mennyire valós, hogy kinyomozza, hogy kamuszozott-e a kiszemelt, tehát hogy gyilkossággal vádolt, vagy hát ő legalábbis úgy vádolja, szóval hogy igazat mond-e vagy nem, és hát kiderült, hogy igazat mond, tényleg egy tehát hogy tényleg a
nem segítsetek. Tudtuk meg, hogy lefoglalta az utazást.
Igen, nem tudtuk meg, de pont 3 óra vagy 2 óra vagy valahány óra volt, és a kakukkos óra megszólalt.
Ez egy ilyen Dr. House pillanata volt, egy ilyen felismerés.
Abszolút.
De... És ti akkor már rájöttetek? Vagy nem?
Mit csináltunk?
Tehát ti rájöttetek-e ebből a madárkakukkogásból, hogy mi lesz a megoldás?
Én már láttam a részt, úgyhogy én tudtam.
Amúgy, ne, hát úgy én is, hogy láttam már a részt, és tudtam, hogy mi lesz a megoldás, de én biztos vagyok benne, hogy amikor először néztem, akkor nem igazán tudtam követni ezt az epizódot. És az igazság, hogy...
Én nem tudok most, nyilatkozni.
Most sokkal jobban figyeltem, hogy emiatt a műsor miatt néztem, és én most például sokkal jobban élveztem. Tehát nekem az, amit Áron hátrányként említett az epizódban, ezeket a fillereket és ezeket a kitéréseket, elágazásokat, vagy a hosszúra nyúlt jeleneteket. Én most valahogy nekem ebben az esetben összeállt, és én nagyon élveztem majd a műsor végén a produkciót is, ezt pontban is kifejezem, hogy ez nekem kifejezetten tetszett. Ahhoz képest izgalmas volt, tetszett ez a Super Kalambó. Egyébként pont az jutott eszembe, hogy az epizód része a Super Kalambó, pornóba jössz, és a magyar prosti lesz. De...
nagyon szép. Nagyon
de hogy szép mennyire Super Kalambó, hogy nem csak ezek, hanem hogy beszéltünk ugye arról, hogy fenyegetett is, és itt azért hoznám be ezt az elemet például, hogy amikor ugye Ralph Dubsot, ezt a bizonyos magánnyomozót ugye lefüleli, amikor éppen a poloskákat szeretné visszaszerezni, akkor őt konkrétan befenyíti, hogy vagy adja ki azonnal, hogy ki a megbízója, vagy hát esetleg előfordulhat, hogy bűnrészességgel fogja megvádolni, gyilkosság.
És nem is annyira, dolgokat. Hogy, nem, bocsáss meg, nem olyan az, hogy esetleg, hanem így, hát uram, ez a helyzet.
Kacérkodik vele, hogy így igen, konkrétan, meg lesz
nagyon, nagyon, nagyon egészen hangsúlyt vált, Kalambó marad.
És de... meg is szivatta, mert ugye elvette, mint kiderült, elvette a felszerelését.
$600
és nem tudott dolgozni. 600 dollárnyi felszerelését, tehát az emberünk...
Akkor lehet, hogy nem Super Kalambó, hanem Bedesz Kalambó?
Nem, mert közben megmaradta a Kalambónak a sajátossága. Ez egyébként $4,400 most.
Azt tényleg nem olcsó, de én azért el tudnék képzelni most egy ilyen 2024-ben egy képregényt, amiben Kalambó ilyen Bedesz Kalambóként nyomoz Los Angelesben. Feka Kalambó. Egy fiatal Feka Kalambó.
Young Kalambó.
Szamuráj karddal.
Ütha kell, mindent csinál.
Igen. No, és akkor végül is hogy volt a megoldás? Gergő, meséld el, mert láthatóan én elég sokat nyökögök, úgy látszik a mostani részben.
Tehát hogy a sztori ugye arról, hogy ő ezt a bizonyos utolsó hívást, tehát a 14 óra 29-es hívást hallgatta Kalambó már századjára végig, mindenhol, a kikötőben, mindenhol ezt hallgatta, mert hogy keresett valami oda nem illő elemet. Csak hogy ezen a beszélgetésen nem egy oda nem illő elemet kellett volna megtalálni, hanem pontosan egy onnan hiányzó elemet. Mert ugye arra számított, hogy ugye mivel hogy ő feltételezte, hogy ez egy fülkéből történt a hívás, egyébként valóban, fülkéből történt, meghall egy dudát,
egy sajnálta, egy kisfiú, kedves hallgatók, egy kisfiú fut oda a fagyiskocsihoz, és akkor, hogy tessék várni, fagyit szeretnék, és elmegy a csávó, a gonosz
úgy ott hagyta, mint a frászt.
Hát, akkor tudtuk, hogy egy gonosz emberről.
Akkor tudtuk, hogy porróbajusz a gonosz, kész. Szóval, hogy Kalambó mindenáron egy, akár ezt a sikítozó kisfiút szerette volna meghallani a szalagon, de ugye akkor már letette a telefont. Viszont akkor jött az a bizonyos kakukkos felismerés, hogy 14 óra 29-kor történt a hívás, és 14 óra 30-kor még tartott a beszélgetés, és Paul irodájában van egy ilyen bimbomboló órácska, ami fél óránként, negyed óránként zenél. Ezt ugye Kalambó hallotta az ott létekor, és bizony ezen a telefonbeszélgetésen nem volt ott. Márpedig 14.30-kor telefonált. És ha 14.30-kor ő onnan telefonált, akkor miért nincs rajta a bimbom?
Így van. És ami még pluszban érdekes, hogy nem volt, tehát oké, ezzel szembesítette a gyilkost, de nem volt utána letartóztatás, vagy egy ilyen hosszú diskurzus a Kalambó és a gyilkos között, hogy oké, maga elkapott engem, de
nem
azért
tisztelték
azért
egymást azért, mert ez most nem
semmi
olyan
nem volt.
Volt.
Megáll a kamera, kimeremevedik a kép, és jön a felirat.
Rendezte tehát, valamilyen kigen.
És az orsos magnót mutatták, hogy véget ért a szalag. Igen, ez jó, amit Ádám mond, hogy tényleg ők úgy tűnik, hogy nem tisztelték egymást. Nem volt meg az a keringő, amit egy csomószor szoktunk szeretni.
Mondhatni, nem volt meg a kémia a gyilkos és Kalambó között.
Aha, tehát akkor miattad nincs, mert neked sem volt meg a részre a kémia.
Értékeljük a produkciót, skacolok.
Nem értékeljük a produkciót, mert szeretnék szinkróhibát még egy kicsit mondani. Tehát, illetve nem csak szinkróhibát, sorozathibát, részhibát is. Tehát amikor még a nyomozás elejé szakaszban, még vasárnap a gyilkosság napján, ugye Kalambóról megtudjuk, hogy futballrajongó, és félfüle állandóan a rádiót hallgatja. Na most itt azért van egy kis problémám nekem ezzel, hogy elhangzik egy mondat, rádióhallgatás. Elhangzik egy mondat, rádióhallgatás. Az amerikai futball nem ilyen. Az amerikai futballban lemegy egy play, és nem jön utána rögtön, tehát nincsenek ilyen gyorsan egymás után az események, hogy állandóan ne tudják egy mondatot váltani. Az nem ilyen. Ez nyilván nem a magyar szinkron hibája, így kellett felpörgetni a sorozatot, ezt az epizódot, hogy mindig legyen benne ez. Elengedjük. Viszont, amikor Ralph Dubs-szal ezzel a bizonyos magánnyomozóban már 82-ére beszélget Kalambó is, hogy mindig ugye sakban tartja ezzel, hogy nem adja vissza az engedélyt, és hallgatja ezt a orsos magnót, akkor Kalambónak furcsa az utolsó hívás, és azt ecseteli, hogy a pasas a meccset nézi, és épp akkor telefonál, amikor büntető rúgást ítélnek a csapata ellen. Na most az amerikai futballban nem létezik olyan büntető rúgás.
Az, amikor a kapura rárúgják, az nem az?
Az a guru, nem, az nem, az más, aha, az a field goal. Tehát, vagy extra pont. Nincs olyan büntető rúgás, az a gurulós futballban van. Megnéztem az eredeti szövegben, és ott azt mondják, hogy az pass interference-et ítélnek a csapata ellen, ami annyit jelent, hogy az pass interference az arról szól, hogy vagy védő, vagy támadó játékos akadályozza azt a játékost, akinek megy a labda. Általában a védekező csapat szokott ilyet csinálni, tehát amikor még az irányító eldobja a labdát egy elkapó felé, akkor ő szabálytalanul akadályozza meg az elkapót abban, hogy a labdát megszerezze. Ezt hívják pass interference-nek. És ezt általában a védő csapatra szokták dobni. Ez egy elég durva szabálytalanság, mármint úgy durva, hogy nagyon nagy büntetés, mert hogy az ő esetükben konkrétan az történt, ez is benne volt az eredeti szövegben, a magyarban nem, mert ugye a büntető rúgásnál egészen más a sztori, hogy 2 yardos vonalnál történt ez a szabálytalanság, az azt jelenti, hogy 2 yardot kellett még megtenni az ellenfélnek a touchdownhoz. Tehát gyakorlatilag egy tuti ellenfél touchdown történt, és a Kalambó ez furcsája, hogy egy hatalmas pass interference után, amikor egy olyan helyzetben kell az ellenfél csapat mindjárt touchdown-t is szerez, akkor ő nem foglalkozik ezzel. Ezt a magyar le tudta egy büntető rúgással, ami
igen, de hogy lehetett volna szerinted lefordítani magyarra, hogy mert a büntető annak úgy a magyarban talán elég súlya van ahhoz, hogy értsd.
Nem tudom, igen, lehet, hogy azért, tehát most, mert az eredeti szövegben ezt hangzik el, hogy pass interference-et ítélnek a csapata ellen az ellenfél 2 yardosánál, vagy a saját 2 yardosánál. Nyilván, aki nem ismer a játékot, az nem tudja, hogy ez mit jelent.
Hát én például ilyen vagyok, és engem ez egyáltalán nem zavart.
De nem lett volna jobb az, ha tudod, hogy tényleg valami, tehát hogy nagyobb súlya van ennek, hogy olyankor a csóka...
Én cson nélkül bekajáltam a büntetőrúgást.
Értékeljük a produkciót.
Nekem Kalambóként sem annyira tetszett, és mi a másik? Ja, krimiként. Aha, szóval Kalambóként... Nem, ez nekem csak egy 4-es. És krimiként is 4-es, ez nem volt jó rész.
Gergely
Kalambóként 5-öt mond, nem indokol. Krimiként meg 5,5, mert csak azért Ádám nem szeret a feleket. Vannak dolgok, amik tetszettek, és valami zavar. Tehát nem volt gyilkos fegyver, nem volt igazából nem volt indíték, amit ti is mondtatok,
ezért mondom,
effektíve.
Hogy
nem volt úgy. Tehát, hogy ez annyira közvetett volt az egész.
Ne befolyásoljuk az Ádámot most
nem
már.
Tudtok.
Nem, meg tudom, hogy utáljam, akkor megmagyarázom.
Csak mert elmondtad, hogy nem indokolsz. Aztán mégis, de nyugodtan, bátran.
Várjál, a Kalambó, várjál, a Kalambó te indokoltad.
Én viszont annyit elmondanék, hogy ugye nekem is volt egy csomó olyan dolog, ami nem tetszett, mert nem klasszikus Kalambó részt látunk, ez való igaz, viszont számomra ellensúlyozta, hogy egy kicsit más oldalát is megláttuk Kalambónak. Sokkal jobban balanszban volt a részben a szerencsétlenkedése, meg az ilyen
bohózkodása
a szuperkalambóságával. Én sokkal jobban örülnék, ha a részek többségében nem rejtené ezt ennyire véka alá, hogy ő ennyire okos és intelligens figura. Szóval ezért ez ellensúlyozza és megadja a balanszt, úgyhogy én Kalambóként ezt a részt mindenképpen mondjuk 6-osra szeretném értékelni, de hangsúlyozom, hogy felfelé húzza a pontszámot az, hogy megláttam egy másik oldalát is, egy számomra izgalmasabb oldalát. Krimiként viszont való igaz, hogy nem volt annyira izgalmas, bár azt gondolom, hogy talán pont az volt az írói és a rendezői szándék, hogy egy izgalmasabb krimi készüljön, mint eddig a Kalambó részek, ne legyen ennyire egyutas, de szerintem ez annyira nem jött össze, én ott 5 pontot adnék neki.
Nekem lenne még kérdésem hozzá, hogy még lezárjuk ezt a meccset gyorsan, csak hogy két dologra lennék kíváncsi a véleményetek kapcsolatban. Az egyik az, hogy itt megint egy elég hosszú felvezetés volt, tehát negyed óra telt el a gyilkosságig, és rengeteg részletet láttunk, ugye, ahogy átöltözik, pornóba jussz, napszemüveg, fagylaltos kocsi, stb. Hogy nektek ez mennyire tetszett, vagy szerintetek ez mennyire jó, hogy nem rög, mert ugye csomó részben, amikor kapásból gyilkossága kezdünk, van nagyon gyorsan. Itt egy nagyon hosszú felvezetés volt, ez egyik kérdés, hogy szerintetek mennyire jó, illetve a másik, hogy ezek a fillerek, amikről beszéltünk, ugye például ez a Eve Babcock, vagy ez a magyar Rogozsi vonal, ez teljesen vakvágány, tehát ez teljesen vakvágány volt, mert senkit nem érdekelt a gyilkosság lebuktatása szempontjából, hogy kihelyezte a poloskát, hogy Paul Hellon tudott a poloskákról, mert tudott róla, mint kiderült, de teljesen nem volt felhasználva a gyilkosság lebuktatásában. Hogy szerintetek ez mennyire jó, hogy vannak benne ilyenek? Vagy kell-e bele?
Szerintem föl kell deríteni akkor is, hogy ki helyezte el konkrétan a poloskát, tehát mondjuk egy bírósági tárgyaláson majd azért ez fontos lesz, nyilván a Kalambó tudta így is, de itt ez közvetlen bizonyíték a csaj és a pol között. Viszont elfogult vagyok, mert gyerekként, mikor este ment a Kalambó, akkor örültem, ha nem 70 perces rész volt, hanem 90 perces, mert akkor tovább lehetett nézni, és nem kellett olyan hamar lefeküdni, mert másnap ugye iskola. Szóval én szeretem a hosszú részeket, de tény az, hogy a Kalambó általában nem tud mit kezdeni a hosszú részekkel, nem nagyon tudja feltölteni tartalommal annyival, nagyon sokszor csak ilyen filler epizódokat látunk az epizódon belül, tehát a történetvezetésben, a történetben, de én alapvetően szeretem, ebben a részben én is éreztem, hogy azért kicsit kilóg a lóláb, de azt gondolom, hogy amúgy viszont kárpótolta hangulatát, megadta számomra ennek a résznek, de én jobban szeretem, amikor együttműködik a gyilkossal, és a gyilkos tényleg úgy csinál, hogy együttműködik, majd később lesz egy rész, amikor egy írónő lesz a gyilkos, egy ilyen Miss Marple figura, egy ilyen Agatha Christie figura lesz a gyilkos, szóval hozzám azok közelebb állnak. És akkor legyen hosszabb a rész, hogy jobban ki lehessen fejteni. Itt most szükségtelen volt.
Nekem az elejével azért nem volt gondom, mert logikus volt, hogy miket csinál, és nagyon jó ritmusra volt összevágva, jó zenét raktak alá, jó képet raktak alá, tehát hogy az egésznek volt egy hangulata, egy húzása, amivel lehetett menni. Ugyanez a hangulat meg húzás viszont nem volt meg ezeknél a filler részeknél. Egy ponton túl szerintem ez ritmus kérdése és vágás kérdése, hogy az legyen izgalmasan összevágva. Az nem baj, hogyha túl sok a kacskaringó a nyomozásban, hiszen a nyomozásban pont az a jó, hogy elindulva egy ilyen irányba, egy valamilyen irányba, ahol zsákutca van, jó, akkor onnan vissza. Ja, de közben jön egy másik füles, akkor megyünk másik irányba. Tehát önmagával azzal nincs baj, hogy kacskaringózás van, akkor, ha ezek logikusan következnek egymásból. És szerintem egy kicsit random volt itt. Tehát ez meg a forgatókönyv hibájának érzem, hogy így, jó, akkor mi legyen, jó, a titkárnő, de az legyen izé prostis. Ó, figyelj, tök jó ötlet. Oké, legyen prostis. Tehát, hogy egy kicsit ilyen tök random ötleteknek érzem, és nem tűnik túl logikusnak az egész, és ekkor van az, számomra legalábbis, hogy az egész így ellaposodik, és érdektelenné válik. Tehát magyarul, ha a filler részek jól vannak összevágva a ritmusban, és logikusak, akkor nem baj, hogy fillerek.
Hát reméljük, hogy kedves hallgatók, a mi epizódunk nem volt ennyire kacskaringos, mint ez a Kalambó rész, úgyhogy így a műsor végén nem maradt más hátra, mint hogy figyelmetekbe ajánljam, hogy a következő alkalommal a Kalambó a Panoptikumban című részt beszéljük majd ki, amelyben egy színész házas pár gyilkolja meg orvul a mecénásukat. Kubatovics Áron, Gizur Gergő és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. További kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá.
Sziasztok!
Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból?
Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
Hamarosan jön a következő rész.